Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatódik a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy Budapesten a Puskás Arénában teszteli az Európai Labdarúgó Szövetség új stadion beléptetési rendszerét, méghozzá a Bayern München és a Sevilla közötti Superkupa döntőn, ahol az aréna kapacitásának 30%-áig jöhetnek be nézők a tervek szerint. Az UEFA már el is indította hivatalos jegyigénylési folyamatát a mérkőzésre. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, Csányi Sándor szerint a jelenlegi járványügyi helyzetben sem jelent kockázatot a két csapat összesen 7500 drukkerének beengedése, hiszen csak érvényes, negatív koronavírus teszttel jöhetnek. A találkozó előtt mindenkinek ellenőrzik a testhőmérsékletét, és a távolságtartásra is odafigyelnek majd. A szuperkupára érkező szurkolók legfeljebb 72 órát tartózkodhatnak Magyarországon. A szuperkupa döntő várható kulisszáiról és az UEFA döntéséről az MLS szóvivőjét, Sipos Jenőt kérdeztem.
A mostani interjú előtt beszéltünk jó pár napja, és akkor még azt mondta, hogy nagyon bizonytalan a helyzet, igazából az UEFA sem döntött arról, hogy korlátozott számban jöhetnek-e nézők a szeptember 24-i szuperkupa döntőre, ugye itt a Bayern München és a Sevilla feszülnek majd egymásnak, viszont megszületett a döntés, már lehetett is jegyekért jelentkezni az UEFA hivatalos oldalán. Végül ön szerint mi vezetett ehhez a döntéshez, hogy az UEFA mégis engedi a korlátozott belépést, hiszen, hogy más ne említsek, azért elég szigorú határintézkedések vannak érvényben most Magyarországon, amik valószínűleg egyébként szeptember 24-én is tartani fognak.
Az UEFA az első pillanattól kihangsúlyozta, hogy napi szoros kapcsolatban van a nemzetközi járványi hatóságokkal, a kormányokkal, az adott országok kormányaival, jelen esetben a magyar kormánnyal és a Magyar Labdarúgó Szövetséggel. Folyamatosan figyeli a magyarországi járványhelyzetet, illetve azokat az intézkedéseket, amit meg kell tenni egy-egy labdarúgó mérkőzés sikeres lebonyolítása érdekében. Az UEFA úgy gondolta egyébként, és azért is indította el a jegyigénylés regisztrációját, mert Magyarországon megvannak azok az előírások, szabályok jelen pillanatban, ami mellett ugye zajlanak is a bajnoki mérkőzések, gondolok itt olyan szabályokra, amit ugye a járványügyi hatóság határozott meg korábban általában ugye a rendezvényekkel, hogy a távolságtartás, a maszkviselés, a kézfertőtlenítés, és adott esetben mondjuk a lázmérés a stadionba mérés előtt. Ezt is figyelembe veszi az UEFA. Természetesen azt nem árt hangsúlyozni, hogy a járványügyi helyzet napról napra változik nem csak Magyarországon, hanem Európában is. Tehát jelen állás szerint úgy áll a helyzet, hogy lesz szeptember 24-én szuperkupa döntő Budapesten, lehetnek nézők a stadionba a megfelelő járványügyi előírások betartása mellett, hogy aztán a későbbiekben ez figyelve a helyzet hogyan alakul, vagy mint alakul, ezt most még nem lehet megjósolni, de jelen pillanatban az mondható ki, az UEFA célkitűzése is az, és hát természetesen a Magyar Labdarúgó Szövetség is ezt szeretné, és ezt gondolja, hogy nézők előtt bonyolódjon a szuperkupa döntője Budapesten.
A Puskás Aréna hivatalos befogadó képessége 67215 fő, és az UEFA tervei szerint a szuperkupa döntőn a nézőtéri kapacitások 30%-át lehet majd felhasználni, akkor összességében itt hány nézőre lehet számítani, és tényleg ezek a szurkolók, miután átlépnek a határon, milyen formában juthatnak el a stadionig?
Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a mérkőzés szervezője, rendezője, Nemzetközi Labdarúgó Szövetség az UEFA, tehát az UEFA szabályozza meg a határokat a szurkolók vonatkozásában, a mérkőzés szervezésének vonatkozásában. Ez a 30%, a stadion kapacitásának 30%, ez nagyjából 20 000 nézőt jelent. Az UEFA már korábban jelezte, hogy a két csapatnak, a Bayern Münchennek és a Sevillának is 3-3 000 jegyet biztosít a szuperkupa döntőre, a fennmaradó jegyekre pedig a semleges nézők regisztrálhatnak az UEFA megfelelő oldalán. Ez a regisztráció egyébként megtörtént, és jelenleg a feldolgozási szak van az UEFA-nál, mert ugye azt is jelezték, hogy amennyiben több lesz az igény, mint a lehetőség, abban az esetben sorsolással döntenek arról, hogy kik juthatnak belépőhöz erre a szuperkupa döntőre. Az UEFA minden esetben figyeli az adott ország, illetve Magyarország járványügyi előírásait. Ez vonatkozik a határon történő átlépésre, az országon belüli közlekedésre, illetve a stadionon belüli viselkedésre, ottani mozgásokra. Tehát az UEFA minden képpen figyelembe veszi az adott ország kormányának a döntéseit, és ennek szellemében hozza meg azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek. Nyilván ebben az esetben is lehetnek olyan dolgok, amelyek speciálisan a sportra vonatkoznak, eltérve más szabályoktól, de mondom, a szabályokat elsősorban az adott kormányok határozzák meg, amit az UEFA döntése során figyelembe vesz és alkalmazza a Szuperkupa döntő kapcsán. Ebben természetesen a Magyar Labdarúgó Szövetség minden segítséget megad.
Világos, hogy az UEFA mint szervező akkor felel itt a legtöbb dologért, és akkor szinkronban a kormányzati intézkedésekkel. Egyébként ön hogy gondolja, tehát az UEFA már korábban bejelentette, hogy úgymond tesztelni fogja ezt a korlátozott számú beengedést, és akkor úgy tűnik, hogy az első nagy főpróba az itt lehet majd Budapesten. Hosszabb távon, hogyha mondjuk ez sikeres lesz, ez a korlátozott beengedés, akkor milyen menetrend szerint gyakorolhatja tovább ezt a protokollt az UEFA? Tehát most arra gondolok, hogy például van-e arra esély ön szerint, hogy akár válogatott mérkőzéseken, akár a magyar válogatott Bulgária elleni pótselejtezőjén, vagy hogyha utána ott azt a meccset megnyerjük, akkor azt követően a Puskás Arénás playoffban szintén lehetnek korlátozottan nézők.
A jelenlegi helyzetben hosszú távra előre nem lehet prognózisokat mondani. Ami jelenleg van, az UEFA zárt kapus rendelkezést tart érvényben a nemzetközi kupamérkőzések, illetve a válogatott mérkőzések vonatkozásában. Láthattuk, ez a magyar válogatott mérkőzései zárt kapuk zajlottak egyrészt Törökországban, másrészt a Puskás Arénában. És valóban az UEFA azt a lehetőséget vizsgálja, hogy miként lehet biztonságosan visszaengedni a szurkolókat adott esetben egy-egy mérkőzésre. Ez a mérkőzés lehet a budapesti szuperkupa döntő, ahol először megnézik ezeket a lehetőségeket, ha addig nem változik jelentősen a helyzet, és onnantól pedig lehet tovább gondolni a történetet. De hangsúlyozom, hogy országonként eltérő a járványügyi helyzet, és minden esetben az adott ország járványügyi hatósága, illetve a kormánya határozza meg a belépési, beutazási és egyéb szabályokat, vagy adott esetben nézők részvételt egy-egy sporteseményen. Tehát azt most még nem lehet megmondani, hogy mi lesz majd a következő hónapban, különösen majd a novemberi hónapban. Egyelőre az az UEFA álláspontja, hogy a nemzetközi mérkőzéseket zárt kapuk mögött kell játszani, a szeptember 24-i döntőre pedig korlátozott számban beengednek nézőket.
Tényleg a helyzet bonyolultságát mutatja az is, hogy német és spanyol szurkolókról lehet szó, Németországban nem annyira súlyos most a második hullám, Spanyolországban annál inkább, tehát az is lehet, hogy a maga spanyol kormány nem fogja engedélyezni az utazást az állampolgárai számára, mondjuk a német kormány megengedélyezni.
Adott esetben az UEFA egyeztet az érintett országok kormányaival, illetve a csapatokkal is napi kapcsolatban van, tehát a résztvevő csapatokkal, és velük együtt hozzák meg ezeket a döntéseket. Ez vonatkozik mondjuk a spanyol csapatra és a német csapatra is.
Az elmúlt percekben a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivőjét, Sipos Jenőt hallották.
Sportérték a Trend FM-en.
Most pedig Vámúvöhet című sorozatunkkal megyünk tovább. Gáspár József mai vendége Mátrai Miklós, kreatív szakember, akivel reklámról, ügynökségi munkáról és a saját márkájáról is szó lesz. Tartsanak velünk!
Gaming, online marketing, üzleti lehetőségek a sportértékben. Vámúvöhet együttműködésben az eSport Univerzummal.
Egy picit mutasd be magad, kérlek.
Gyárilag én amúgy fotósként kerültem ebbe a reklámőrületbe több mint 15 éve, de gyerekkorom óta a kreativitás, meg a alkotás, meg a létrehozás az, ami izgat, meg motivál. Ezt számtalan oldalról megvalósítottam az elmúlt időszakban. Az ügynökségi vonalon, de most már inkább ilyen saját márkaépítésben, meg termékfejlesztésben érzem igazán otthon magam.
Amikor a te a kreativitást említed, az egy sokkal átfogóbb kreativitás, és nem tudom, mikor beléptél az ügynökségi létbe, az például, hogy alakult az életed, mert az már egy versenypiac, ott már azért megmérnek. Az már egy kegyetlenebb dolog.
Az az igazság, hogy én amúgy a kisképzőbe jártam, és én ott fotószakra jártam, és gyerekkorom óta amúgy grafikával foglalkoztam meg, amikor a Photoshop kijött, mert 93-94 körül lett először számítógépem, akkor ott a kedvenc zenekaraimnak elkezdtem grafikákat csinálni, meg ott layereket, meg ott nézegettem, amíg közben kvékeztem, és amikor kvékbe elfáradtam, akkor meg Adobe Photoshopban el voltam, de hogy így tovább haladva én a fotószakra kerültem be a kisképzőbe, és rájöttem arra, amikor elkezdtem embereket fotózni, hogy igazából engem az emberek érdekelnek. lehet, hogy bármilyen eszközzel mehetek hozzájuk, de engem az érdekel, hogy mi van velük. Az érdekel, hogy hogyan gondolkoznak, az érdekel, hogy mi a véleményük, mi a motivációjuk, mitől félnek, és valahogy pont emiatt szívott be ez az egész reklámőrület is, mert a fotózás, legelején 15 évvel ezelőtt elkezdtem különböző ügynökségeknek fotózásokat vállalni, és aztán már megbíztak ilyen mikroszájtok készítésével, meg mini kampányok készítésével, és engem valóban mindig a brief érdekelt, hogy ki a célcsoport, őket hogyan lehet motiválni, és ezért ilyen csomagokban gondolkoztam, olyan csomagban, amit ha én lerakok ennek az adott célcsoportnak, ők valamilyen szinten rámozdulnak, vagy hatást váltok ki belőlük. Úgyhogy ha nem is szociológusként definál magam, mert egyáltalán nem az vagyok, de hogy nagyon érdekelnek az emberek a mai napig, és ez egy fő mozgató rugója az én létezésemnek, meg a napi életemnek is, hogy hogyan és miként reagálnak az emberek.
És hogy jött maga az ügynökség alapítási ötlet, hogy akkor te egyből kvázi kreatív vezető voltál ott, ha jól emlékszem?
Onnan jöttem, úgyhogy 2003 óta dolgoztam ügynökségeknek, úgyhogy fotósként kerestek meg engem, hogy látták a munkáimat. Én amúgy korábban nagyon sok szocióanyagot készítettem amúgy Magyarországról, Budapestről. Különböző arcokat, embereket mutattam be.
Igen, erre még vissza fogok térni, csak nem ezen a ponton, mert hogy ugye az ügynökség, és látták a fotóanyagaidat, és?
Igen, és akkor megtaláltak, hogy jaj, de jó, gyere már, fotózzál. És akkor látták, hogy akkor digitálisan fotózom, ami akkor ez egy meghatározó volt, tehát 2003-2004-ben azért mindenki a filmben volt benne. Meg látták azt, hogy olyan proaktívan tevékenykedek, és mondták, hogy jaj, de jó, hogy megcsinált a fotót, akkor csinálj már nekünk bannert belőle, akkor csinálj már egy mikroszájtot. És ott tartottam, hogy 2006-2007-re komplett kampányokat kaptam nagy ügynökségektől, akik igazából azzal tudtak foglalkozni a tévét, médiát foglaltak, meg City Light-okra kreatívokat gyártottak, és nekik ez a digitális világ ez nagyon távoli volt, és örültek, hogy itt van ez a fiatal gyerek, ugrik, megcsinálja, tök jó fej, dolgozzunk vele. És akkor szintén az volt, hogy annyi emberen ment keresztül a kommunikáció, az ott az ügynökség, az ökán direktor, az ügyvezető, az ügyfél, hogy ami hozzánk eljutott, az igazából nem az volt, amit az ügyfél kért volna. És akkor mondtam, hogy csináljunk már egy ügynökséget, nézzük meg azt, hogy mi van akkor, hogyha mi kiállunk, és igazából azt a know-how-t, amit mi megtanultunk, azt márkákkal együtt elkezdjük kamatoztatni. És ekkor 2008-ban Karányi Danival, zenész barátommal megalapítottuk a Friendly nevű ügynökséget, ami azt kell mondjam, az első digitálisan gondolkozó ügynökség volt, és abszolút a fiatal célcsoportra, az ilyen 14-25-re lőttünk, és addig is már megfogalmazódott bennünk az, hogy mi nem reklámot akarunk amúgy csinálni, nem hiszünk a reklámban. A reklám az a tévébe megy, a reklám az, ahonnan te elkapcsolsz, a reklám az, ami nem jó, a reklám az, ami el akar neked adni valamit, és mindig azt mondtam, hogy ha ez érződik, akkor én abból nem kérek. És amúgy a fogyasztók is így gondolkoznak, főleg a mai világban. És ezért mondtam azt, hogy mi vagyunk a Friendly, aki hasznos és izgalmas tartalmakat gyárt a márkádnak, amivel a te fogyasztóidat a legjobb, relevánsabb úton, módon elérjük. Tehát mi egyfajta barátként jelenünk meg, vagy jelentünk meg a fogyasztókkal kapcsolatban, és pont ezért szerintem közelebb hoztuk igazából a márkákat, vagy a fogyasztókat a márkákhoz.
Hogyan sikerült akkor ezt megvalósítani? Mert akkor már azt a kort éltük, amikor ugye jött az a generációs betegség, vagy inkább jelenség, hogy a reklámvakság megjelent, nagyon hozzászokott valaki, hogyha bement mondjuk egy bevásárlóközpont, hogy minden akciós volt, és már igazából fel se tűnt a sok szín, sőt igazából már úgy álltál hozzá, hogy bármit veszek, szinte biztos, hogy valami leárazás lesz, nem annyira nézték az akciós füzeteket, szóval, hogy ebben a közegben akkor milyen megoldások voltak, amik működtek?
Én azt gondolom, hogy akkor 2008-ból, ha beszélünk, akkor erősödött nagyon ez a social media story, tehát az ilyen IVIV, meg MyVIP, meg ezek a blog vonalak, illetve akkor a YouTube-os dolgok is akkor kezdtek előre jönni, tehát az emberek elkezdtek tartalmakat fogyasztani. Tehát ez a on-demand dolog akkor kezdett kialakulni, hogy fölmegyek, rákeresek valamire, megosztanak tartalmat, megnézem. Tehát ez a content seeding, és mi ebben hoztunk olyan megoldásokat, hogy azon túl, hogy a kreatív koncepciót kitaláltuk, azon túl a seedingben is segítettünk, tehát abban, hogy eljussunk a fogyasztókhoz. És itt mindig jöttek a banner ajánlatok, és mondom, ki néz banner, tehát az adblocker már akkor is volt, főleg a fiatalok kerülgették, tehát egyetlen zéró relevanciája volt, hogy azáltal elérünk releváns fogyasztót, és elkezdtünk amúgy ilyen 20-30 kollégával igazából a tartalmakat így buzzolni, tehát blogokra kitettük az akkori relevánsabb oldalakra, ahol az a tartalmú teljes mértékben beleillett abba a közegbe, és azt mondta ki a látta, hogy de jó, mennyire jó fej mondjuk a Microsoft, vagy mennyire jó fej mondjuk az EA, vagy mennyire jó fej mondjuk a Coca-Cola, vagy a Heineken, hogy végre egy content nekem, vagy egy reklám, vagy valami nem reklám, de valami vizuális tartalom, ami érzem, hogy így nekem szól. Hogy ez más. Ez tök különleges. Ezzel még nem találkoztam, ezt nézzük már. És pont ezen gondolkoztam, hogy akkor így konkrétan az ajtón kopogtattak az ügyfelek, tehát mi a Heinekennek éveken keresztül dolgoztunk, a Red Bullnak, tehát olyan aktivitásokat csináltunk, hogy annyira out of the box volt, hogy nagyon sok kampányunkat amúgy több országra is amúgy vitték ki igazából, mert látták azt, hogy ez a megoldás, ez kint is tudna simán működni, és simán alokálták ott.
Szóval ez egy elég ilyen egyenesen felfele ívelő pálya, hogyha most ezt nézem. És a konkurencia nem kezdte ezt lekövetni nálatok? Te nem vették át a módszereket? Nem lett ez nehezebb?
De átvették, csak voltunk annyira ilyen tech addiktok, hogy szerintem egy fél év, egy év, két év előnyünk mindig is volt. Tehát azt gondolom, hogy mi házon belül felépítettünk amúgy egy videós csapatot, egy videógyártással is foglalkoztunk, és annyira ilyen all-in-one szolgáltatásokat nyújtottunk, hogy mindenki hoz, nem mindenki, de hogy az ügyfelek nagy része hozzánk fordít, és azt mondja, jaj, de jó, ti ilyen fiatalosak vagytok, jaj, de jó, ti ezt értitek, jaj, de jó, itt van nekem, hogy ilyen online kell ezt a kampány megvalósítani, azt tudom, hogy mi az, de csináljátok meg. És ilyen szempontból, hogy a Telekomnak csináltunk 2009-ben először egy ilyen Facebook játékot, de nagyon sok nagy márkának amúgy mi debütáltunk végül is ezeken a social platformokon. Az ügynökségi létből azt hettem észre egy idő után, hogy nagyon sok ügyfelünk van, nagyon sok projektünk van, de egyre kevésbé érzem magamat boldognak abban a közegben, amiben úgy benne vagyok, meg úgy szintén nagyon sok döntéshozási folyamaton ment keresztül egy-egy kampány, meg egy-egy koncepció, hogy azt hittem észre, hogy 5-6 órákat ülök meetingeken, amik semmiről nem szólnak, és azt is észrevettem, hogy egy döntésképtelen ügyfélkör vesz engem körbe.
De ez a multimechanizmus, ez nehezen működik sokszor.
Abszolút, igen. Tehát hogy valahogy abszolút ilyen, én valahogy türelmetlen embernek tartom magam, mert szeretem az ilyen instant dolgokat, amik úgy haladnak, amik úgy mennek, amiket én koordinálom, és mindig az volt, hogy jobbnál jobb ötleteket vittünk ügyfeleknek, és azt mondták, abban nem bíznak, attól kicsit úgy félnek. Tehát azt vettem észre, hogy a 2008-tól mondjuk 2015-ig, 16-ig az ügyfelekben kialakult egyfajta ilyen biztonsági játékos gondolkozásmód, és akkor mondtam, hogy csinálok egy saját márkát, ahol ezeket az ötleteket elkezdem így pilotolni. Ha van egy ötletem, amivel tudok nagyon sok követőt szerezni, vagy nagyobb engagementet, akkor azt meg fogom csinálni, mert miért ne? Meg tudom mutatni az ügyfélnek, hogy nézd, nekünk van egy márkánk, ott ez tökre működik, neked is ajánlom. És amúgy a Mojo márka 2016-ban alapítottuk, és pont egy ilyen pilot funkcióként született ő meg, mire aztán rájöttem, hogy tök jó minden, de hogy én inkább átülnek ebbe a kocsiba, mert úgy ez sokkal izgalmasabb, és sokkal érdekesebb, és sokkal jobb az, amit te irányíthatsz, te alakíthatsz. Persze vele járó számtalan rizikóval és felelősséggel és stresszel, de hogy rájöttem arra, hogy sokkal hamarabb lehet sikereket elérni, mint hogy ügyfeleknek dolgozni. És azt gondolom, hogy tehát ez adott egy olyan buszot, amivel igazából a Mojót elkezdtük felépíteni. Ugye először egy ilyen bluetooth-os hangfallal elkezdtük értékesíteni a piacon, különböző partnereken keresztül, de aztán arra is rájöttünk idővel, hogy ez a telített elektronikai piac, ez tök jó, de mármint, hogy nem jó, hanem hogy igazából azt akarom csak mondani, hogy valahogy különlegességet kellene nekünk adni. Amit én észrevettem, hogy tök jó lenne lokálisan kommunikálni, és valahol a Mojo is pont emiatt jött létre, mert nagyon sok márka van, akik ilyen központi kreatívval próbálnak elérni sikereket, és mi elkezdtünk magyar zenekarokkal, véleményvezérekkel együttműködni, csináltunk ilyen különböző kapszula kollekciókat, és láttuk azt, hogy igenis, a mai digitális világban a fiatalok jobban befogadóképesek, jobban be tudják fogadni ezeket a tartalmakat, hogyha számukra releváns emberrel hirdetik, vagy készül egyfajta együttműködés. És idővel mi amúgy a Mojo-val rájöttünk arra, hogy a nagy részét most már amúgy itthon szereljük össze, és ezeket a termékeket mi nagyon jól tudjuk customizálni. Tehát arról szól a dolog, hogy nem azon, hogy legyártunk egy terméket, és bejön 5000 darab belőle, becsomagolva, bedobozolva, és akkor bevisszük a nagy multikba, és akkor eladjuk, hanem ezek a termékek nagy részt alkatrészként érkeznek be, ezért nagyon könnyen tudunk egy kis kapszula kollekciókat akár művészekkel, akár pedig vloggerekkel közösen együttműködve gyártani.
One Move Ahead. Gaming, online marketing, üzleti lehetőségek.
Az elmúlt percekben Gáspár József Mátrai Miklós reklámszakemberrel, kreatív szakemberrel beszélgetett a One Move Ahead legújabb részében. Mára viszont megköszönöm a figyelmüket, Sportérték jövő héten is lesz, hétfőn a 17 órai hírek után várom Önöket. További szép estét és jó rádiózást kívánok! Búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.